Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szerdára véradóra ismét nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának, közölte rövid nyilatkozatában a Szentszéki Sajtóközpont 8 óra 31 perckor. Ferenc pápát a római Gemelli klinikán február 14-e óta kezelik. Március 11-én, tegnap este, a Vatikán News olasz nyelvű szerkesztősége tájékoztatott a Szent Atya napjáról. Idézzük. A pápa, aki kedden ünnepelte a Jézus társaságába való belépésének 67. évfordulóját, kedden a 6. Pál teremben zajló lelki gyakorlatot követte, amelyen a római kúria tagjai vesznek részt, akik elimádkozták a rózsafüzért a Szentatya gyógyulásáért. Donald Trump kihajította a Fehérházból a kötekedő és háború párti Zelenszkijt, és ezek után Manfred Weber elszomorodott. Ez pedig azt jelenti, hogy a béke egyre közelebb van, vélekedett a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Mencer Tamás a videó bejegyzésében idézte Manfred Webert, az Európai Néppárt elnökét, aki Venice amerikai elnök müncheni beszédéből, illetve a Trump-Zelenszky találkozóból azt szűrte le, hogy egy valóságvilágos, egyedül vagyunk. A kommunikációs igazgató a videóban szavait Manfred Weberhez intézve azt mondta, a néppárt elnöke nincs egyedül, mert ott van neki Brüsszel Péter és Zelenszky. A mi szövetségesünk Donald Trump, és mi maradunk a béke pártján. Ha Manfred Weber szomorú, akkor egészen biztos, hogy a béke egyre közelebb van, jelentette ki Mencer Tamás. Ukrajna felvétele az Európai Unió közösségébe számos negatív, katasztrofális következménnyel járna Magyarországra nézve, mondta Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a híradó.hu-nak. A szakértő a cikkben hangsúlyozta, az Európai Unió eddig is nagymértékben támogatta Kijevet, és 135 milliárd eurót fordított az orosz-ukrán háború finanszírozására, amely összeg a 7 éves uniós költségvetés 10%-ának felel meg. Ukrajna teljes jogú tagállammá emelése minden szempontból szétfeszítené az EU jelenlegi kereteit, tette hozzá. A források elosztása terén borulna minden, amit eddig ismertünk. Például Ukrajnán kívül megszűnnének a kohéziós források, hiszen az ukrán megyék annyira fejletlenek, hogy még Bulgária is az uniós átlag szintjére kerülne. Hazánk nettó befizetője lenne az uniós költségvetésnek, értékelte a helyzetet az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Az ukrán-magyar határszakaszon 3881-en léptek be Magyarországra kedden. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 21 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Fontos felhívni a magyar gazdák figyelmét, hogy van mit veszítenünk és megvédenünk, jelentette ki az agrárminiszter az agrárországjárás Heves vármegyei állomásán Gyöngyösön tegnap. Nagy István az eseményt megelőző sajtótájékoztatón arról beszélt, nem csupán a környezeti kihívások, hanem a Brüsszelből Magyarországra nehezedő politikai környezet és komoly erőfeszítéseket követel a gazdáktól. Az orosz-ukrán háború következményei, köztük az uniós belső agrárpiac felborulása, valamint az Ukrajna uniós csatlakozásával járó veszélyek mind olyan kihívások, amelyekre csak közös erőfeszítéssel lehet megnyugtató válaszokat találni, fogalmazott a tárca vezető. Idén május 4-én lesz a futókörök napja, amelyen a futókörökkel rendelkező helyszínek vehetnek részt. A szabadidő sportesemény szervezők országos szövetségének beszámolója szerint a települések március 17-ig jelentkezhetnek, a versenyrendezőit pedig a szövetség elnöksége választja ki, majd március 21-én ismerteti a résztvevő helyszínek listáját. Végül az időjárásról. Délután délnyugat felül egyre nagyobb területen záródik a felhőtakaró, és egyre több felé kell számítani esőre, záporra, néhol zivatarra. A késő esti órákban újabb csapadékzóna érkezhet. Főként a Dunántúlon és a Délalföldön nagy területen megerősödik a délies irányú szél, amelyet a Fertő környékén viharos lökések is kísérhetnek. A hőmérséklet napközben 16 és 22 fok között alakul. Késő estére általában 9 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. Északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Híreket hallottak.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Jókai nyomában Pápán vagyunk, méghozzá a Jókai utcában és a Jókai Mórról nevezett városi könyvtár emeritus igazgatója, egy nagy lokálpatrióta, Herman István lesz a kalauzunk. Jókai utca, egy ház előtt megálltunk.
Ebben a házban lakott Jókai, az első lakása volt, ugye Jókai nem a kollégiumban bent lakott, hanem a bátyja bérelt részére házat. A második ház, ahol majd megállunk, az a Klára háza. Klára valamilyen nevű mesterembernek volt a bérbe adott lakása.
Gondolom kosztos diák lehetett
itt. Kosztos diák, igen, igen, és nagyon jól érezte magát. Egyébként bejárt a kollégiumba, majd megyünk a kollégium, ókollégium felé is. Az ókollégiumban ugye volt egy kis szoba mellette, ahol Petőfi is lakott, Jókai is járt oda, Orlai Petrisnek volt eredetileg a lakása, és akkor hárman ott ábrándoztak, és mindenki más akart
és
lenni.
És mindenki nagy ember lett.
Mindenki nagy ember lett, de mindenki más, mint ami akart lenni.
Igen, festő akart lenni, azt hiszem.
A Jókai festő, az Orlai pedig költő akart lenni. Tehát teljesen, egyébként rokon területet foglaltak el.
Jókai utca 17, és említetted, mert bekapcsolta volna a magnót, hogy még Jókai életében Jókai utcának hívták.
Hát. Élete végetáján, igen, tehát nem a fiatal Jókairól nevezték el nyilván, hanem a nagy sokkötetes íróról, aki nagyon kellemes visszaemlékezéseket írt a kollégiumról, pápáról, jól érezte magát, és végül is egy év után azért került el pápáról, mert a város levegője nem tett jót, és akkor Alföldre került innen, ahol jóval szárazabb, vagy mit tudom én, másmilyen levegő volt, és azt jobban bírta. De igen, pápával végigtartotta a kapcsolatot.
Igen, és az épület most átépítették, de azért egy patinás nagy szekérrel, vagy hintóval kibejárható igen, nagy kapuja van, kerékvetők, ki van írva rá, hogy kutyával őrzött terület, kihajtás, autó, és az ablakokon klasszikus zene, népzene, modern tánc.
Magán zeneiskola.
És hát egy emléktábla azért kellene rá.
Megvan valahol az emléktábla nyilván.
Beültünk az autóba és leparkolunk a belvárosban, mert ez egy picit arrébb van néhány száz méterrel. 1800 hányban voltak itt diákok?
1842-43-as tanévben, majd az ókollégiumon az emléktábla is látható lesz, amikor a három diák, a Kerkapolival, aki a, ugye a lelke volt a képzőtársulatnak, itt mindenki annak idején, ha be tudunk menni, nem tudom, hogy meg tudod nézni, egy Petőfi kiállítás van, a Jókai még nincs kész, de a vázlat, a terv már megvan, nem biztos, hogy nyitva van.
Igen. Hát a kollégiumban van egy Petőfi kiállítás, és az év folyamán nyilván egy Jókai kiállítás is
Jókai
lesz.
Jókai kiállítás lesz, a Petőfi egy egész nagy, egy hosszú folyosós kiállítás.
Az a Deák Ferenc emléktábla?
Igen, Deák Ferenc egy évet, mint friss diák végzett itt.
Tehát ez egy szellemi központ volt, ez a református kollégium itt a Dunántúlon, egy nagy kisugárzású.
Meg ugye azért intézmény. A pálosoknak is volt itt, a bencéseknek is volt itt kisugárzása, ezt zárójelben mondom. Igen. Ugye annak idején az én nagybátyám, öreganyám a bencésekhez iratta, de mivel latinból többször is neki futással sem sikerült venni az akadályt, ezért átvitte a kollégiumba, ahol aztán szépen le is érettségizett. Ezek kis utcák, ez a városnak valamikor egy ilyen régi zsidók által lakott város része volt.
Itt a zsinagóga?
A zsinagóga, majd a másik oldalon akár meg is állhatunk. Valamikor itt a zsinagógával egybekötve egy nagy kulturális központot szerettek volna ebből ez az épület, ami aztán Fidesz iroda, meg mit tudom, mi volt még, megvalósult, de a kulturális központ az nem. A zsinagóga, hát jól megépítették az 1840-es években, tehát nem dől össze, semmi baja nincsen. A tetejét egyszer konzernyitószerűen, mivel bádogfedésű, fölnyitotta egy szélvihar, de rendbe tették azt, tehát nem ázik. Az ablakokat egyszer valamilyen nagyobb támogatásból a város megvásárolta, azok talán megvannak, vagy van azért meg belőle, mert azért itt boldog és boldogtalan is tevékenykedett annak idején.
Tehát a zsinagóga már Jókaiék idejében épülhetett az 1840-es hát években.
Előtte egy kicsit, előtte épült, és
Lőv-Lipót, hát ők láthatták.
Láthatták, igen. Lőv Lipót volt az a hatalmas rabbi, aki tulajdonképpen itt a zsidó kulturális életet csinálta, vitte, és magyar nyelven ő prédikált először ebbe a zsinagógába. Az Almemort már az ő elképzelése szerint a zsinagóga egy középső részén, ókollégium épülete mellette.
Milyen utcában vagyunk most?
Ez a Petőfiről elnevezett utca.
Tehát Jókai után Petőfi.
És hát ugye a Petőfi, mint a nagy diák, és itt volt abban a házban, amelyik elé nem valószínűleg hogy be tudunk menni, de megnézzük.
Ókollégium épületénél vagyunk. Érdekes, hogy hajlik az utca, követ, és hajlik az épület.
Igen, követte az utcának a vonalát, műemlékjellegű épület. A reformátusok visszakapták, régen kollégiumként működött, szűk szobák voltak, valamikor a tanítás folyt bent, tehát nem ez volt a kollégium, hisz kosszos diákok voltak valamennyien, és mellette teljesen felújítva egy Petőfiház. A Márton István volt az a legendás filozófia tanár. Egyébként filozófia, matematika, tehát általában azok az emberek annak idején jól föl voltak készülve. A Petőfiház nagyon szépen rendbe lett téve. Ez egy gádoros parasztház volt, és a gádort lefalasztatta a tulajdonos, és abba egy, ugye a gádor tudod micsoda?
Mondjuk keskeny, el a hallgatóknak.
Egy keskeny folyosószerű igen. része a parasztházaknak, tehát lefalasztatta, ablakot tetetett rá, és a keskeny épületben elvileg három ágy volt elhelyezve, hát olyan nagy mozgástere nem volt a gyerekeknek, de itt volt a kollégium mellettük. 41-42. augusztus, itt lakott Petőfi Sándor, de Jókai is akkor lakott itt. Itt igen. volt az eredeti lakása, uh-huh. de ugye a Petőfi az, aki albérlő, igen. mert ugye a Petőfi ide a soproni hadseregből leszerelve rendkívül rossz állapotba érkezett meg. Ezek kis párhuzamos utcák, egyiken föl, másikon le. Ezek a házak akkor is ilyen formák voltak, újjá építették, de eredeti formába kellett fölépíteni. Igen. Az üzletek azok már most kerültek bele, eredetek lakóházak.
A 200. évfordulója Jókai születésének. Említettük, hogy egy kiállítás készül a református kollégiumban. Igen. Volt a születésnapon is egy megemlékezés, és azért az év folyamán pápa kitesz magáért?
A város is, és a egykori iskolája, a kollégium is igyekszik kitenni magáért, és nyilván lesznek ünnepségek, a kiállítás a református kollégiumban. Egy kisebb szabású, de szépen összefoglalja a Jókainak a tevékenységét, tevékenységét, életét, kéziratok vannak, naplóbejegyzések a kollégium idejéből, levele Jókainak, amiben az ő tiszteletére rendezett ünnepségen, ahol Jókai utcát is elnevezték, megköszönni, meg visszaemlékszik a régi időkre. Szemből hálnézünk az úgynevezett kapuszinnak nevezett rész, azt egyébként el akarták bontani, hogy kinyissák ezt az utcát, de aztán szerencsére nem bontották el, megmaradt az árkádos bejárat vagy átjárat, és szemből pedig a református nagy templom, ahol egyébként, vagy amit egyébként Jókai Petőfi, tehát ezek a diákok is láthattak. A református templom nem a mai református templom volt, hanem egy kisebb méretű úgynevezett református ótemplom, amely torony nélkül épülhetett még a II. József féle rendelkezésre. Most az egy jelentős múzeum, abban is kiállítás van, és a kollégium épületében pedig van ez a bizonyos Petőfi, és lesz ez a bizonyos Jókai kiállítás. A millenniumi ház az egy bazalt vagy bauxit betonból épített 30-as évekbeli. Itt szinte minden épület zsidó tulajdonosnak volt az üzlete, a tulajdona, és hát jelentős mértékben ma már újra magán kezekben vannak ezek. Például az a Super Discount, ez egy kínai üzletház, két utcára, stb. Kinéző.
Ez Jókai idejében még nem kínai üzlet volt.
Nem, itt ez ehhez hasonló házak. Egyébként ez a pápai Párizs ház, nincs rajt semmi megemlékező tábla. El kellett bontani, mert rossz állapotban volt, és szerencsére a műemlékesek úgy engedték meg, hogy eredeti formájában nagyjából kell fölállítani.
Kossuth Lajos utcába vagyunk, a Petőfi Sándor utca a Kossuth Lajos utcába fut bele. És akkor következő kis állomásunk mi lesz, csak a
menjünk
kocsival.
Menjünk vissza a kocsival. Igen. És akkor megpróbálunk a kollégiumba bemenni, ugye a kollégiumba hagyományos módon szombatos tanítás is van, ez azt jelenti, hogy a gyerekeknek van egy hosszabb szünet időnként, amikor a vidékiek hazamenetele kedvezőbben megoldott, mintha minden hétvégén hazamennének.
Igen, ez patinás, szép, módos város volt ez, ahogy mentem ki a Kálváriát megnézni, egy utca, hát olyan paloták voltak, iparmágnások palotái, és elhagyott gyárépületek, nagyon nagy gyárépületeket láttam.
Gyönyörű gyárépületek, hát Klinger téglából épült, eredetileg...
Jó lenne, ha új funkciót kaphatna. Hát, dohánygyár volt az egyik?
Dohánygyár volt eredetileg, aztán az iparosítás 50-es évekbeli bevezetése, vagy hát a könnyűipar helyett a nehézipar idézőjelbe bevezetése, az hozta, hogy ott az Elektermax VBKM pesti üzletág települt ide le, és ilyen kis háztartási gépeket, eszközöket gyártottak nagy tételbe, elektromos vasalótól a rezsóig mindenféléket.
Ez a nagy épület pedig?
Ez a zárda épülete. A zárda az a kedves nővéreknek volt az iskolája. Több lépcsőbe épült.
Szatmári irgalmasok, vagy nem?
Ahogy szatmáriak, azt nem tudom, de fityulások voltak, azt tudom. Bocsánat, hogy itt nem tudok fölvilágosítást adni róla. És hát őtőlük is elvették az iskolát, államosították. Eredetileg középiskola, általános iskola és óvoda működött itt. A középiskola fölött tanítóképzője volt még a nővéreknek. Sajnos a pápai három tanítóképzőből egy sem maradt meg, minden eltűnt innen.
Három tanítóképző?
Három tanítóképző.
Felekezeti mindegyik.
Felekezeti, ugye? Volt a reformátusoknak, volt a katolikusoknak és volt a kedves nővéreknek. Tehát itt, aki ugye nővér lett a későbbiekben, az végigment óvodától kezdve a tanítóképzőn keresztül mindenen. Ez is pápának egy ilyen kis része, a szemben lévő romosház nem volt.
Nem a Ranolder nővérek
de,
voltak?
Ranolder. Ranolder intézet 1850 valahányban létesült. A szemben lévő leburkolt az a rendőrség palotája, mellette pedig egy szakmunkás képző maradványa, valami új szint kapott. Oda költözött volna a Türgimnázium addig, míg a Bencés Türgimnáziumot rendbe teszik. Sajnos a Covid elvitte a pénzeket, egyebeket. Szemben a református templom hátulja, egy nagyon monumentális kéttornyos, a katolikusokkal vetekvő méretű, és akkor itt vagyunk most a kollégium mellett. Nem tudom, hogy be tudunk-e menni, de szerintem van tanítása, szerencsénk van.
Thank you.
református kollégiumnál parkoltunk le. 1531-es dátum van.
Igen, tehát a régiek közé tartozik. Pápán akkor létesült a kollégium, amelyik rengeteg olyan nevet, akik az előző Petőfi ház melletti a dvókollégium épületén ki vannak nevezve, híres embert, írókat, költőket, politikusokat adott a város és az országnak.
Szabadon tenyészik, ez érdekes ez a motto.
Tudod, ki mondta ezt?
Nem.
Jókai Mór.
Igen?
Igen, Jókai egy alkalommal a lélekről, a tanulási lélekről nyilatkozott így, hogy szabadon tenyészik, egy a kollégiumnak írt megemlékező beszédében. Érdemes ránéznünk a térre, középen a, majd átmegyünk, középen a nagy emlékmű, az Ihászi csata emlékműve. Veszprém megyében egyedül Ihásziba volt egy csatája a szabadságharcnak, amikor Kmetti tábornok megütközött az osztrákokkal. Nem tudjuk, ki győzött, mert mind az osztrákok, mind a Kmetti ott hagyta a csatateret, tehát ugye azt szokták mondani, hogy ott marad, az a győztes. A millennium körüli időszakban létesült az a harcos, aki fölemeli a zászlót a lehanyatló másiknak a kezéből, a turulmadár pedig hagyományos jelkép, az egyik oldalon Jókai, a másik oldalon Petőfi, és a Jókai évfordulós koszorúzásának még a koszorúi kifogástalan állapotban itt vannak.
Igen, mondjuk el a hallgatóknak, tehát egy gyönyörű szép kéttornyú nagy református templom előtt.
Határoztak ebbe a rendszer részbe.
És akkor a jobbra-balra a téren, a templom előtt Jókai és Petőfi szobra, ahogy a Szent Péter bazilikánál Szent Péter és Szent Pál.
Túlzásokban.
Túlzás, de a két szobor úgy helyezkedik el.
Igen, igen, ez kétségtelen. Ez volt az úgynevezett promenád, ahol most állunk, ahol annak idején a pápai az úri kisasszonyok sétálgattak, katonatisztek jöttek szembe, ugye mindig volt helyőrség pápán, tehát ez egy élénk életű polgárváros volt valamikor. Pápa lakossága a megyében a legmagasabb volt. Még
hát Veszprémnél nagyobb város volt?
Nagyobb város volt minden tekintetben, a püspökséget leszámítva, de hát itt is volt püspökség, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöksége központja volt pápa, amit a kollégiummal együtt el akartak vinni Komáromra, de pont a Mándi Máton István volt az, aki idején a választások úgy döntöttek, hogy maradt pápán az iskola is, meg a püspökségnél a székhelye, és a püspökségben, a Veszprémben van. A pártállami időkben a központosítás, hogy a két püspököt, érseket, mindenkit ott együtt lehet ellenőrizni. Igen, igen. Bevitték, ott vettek egy hatalmas épületet, a püspöki palota az ugye a püspökséget szolgálja. Na most azért nézzünk a szoborra.
Jókai 1942, és alatta áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított.
Pedig itt a szomszédba pesgett. Tehát a kollégium lángja.
Igen.
A forradalom,
igen,
lángja.
Hogyan emlékezik, és hol, melyik könyveiben?
Az életemről írt visszaemlékezéseibe elég bőségesen szól pápáról. Kellemesen érezték magukat pápán. A kollégiumnak a légköre, különösen a képzőtársulaton keresztül, tehát
az önképző.
Önképző, a diák önkormányzatiságon a Tarci Lajos és a Kerkapoli féle Bocsor István vezette szellemiség volt az, ami pápán meghatározó volt Jókai számára is, és meghatározó volt Petőfinek is. Petőfi háromszor járt pápán, kétszer csak rövidebb ideig, és egyszer majdnem egy teljes tanévet itt töltött. Ugye nem olyan nagyon volt eminens diák, első az utolsók között feljegyzés vagy megjegyzés is fönnmaradt az ő tevékenységéről. Humán tárgyakból nagyon jó volt, a matematika és egyéb az komoly nehézségeket okozott, pont a Bocsor által, meg a Tarci által tanított matematika. A szobrokat egy szobor alapból készítette a város. Először az Ihászi emlékmű készült el 1896-ba, a másik kettőnek a pénzét folyamatosan szedték össze, és akkor jött az első világháborús infláció, a pénz elveszett, elértéktelenedett, és újra kezdték gyűjteni, és ugye a 30-as években állították fel. A kollégium, illetve a reformáció 450 éves évfordulóján itt volt a Horthy Miklós, és akkor állították fel a szobrokat is, tribűn, stb. A kormányzó úr ott a főhelyen, az összes református püspök, katolikusok, mindenki itt volt a kollégium évfordulóján. Ez a Veszprém Győr közti országútnak a városi szakasza. A szembe lévő épület a Kékfestő Múzeum.
Ott voltam egyszer, igen, valamikor.
Épülete. A Kékfestő Múzeum pápának egy híressége, és szembe a Református Teológiai Akadémia, ami eredetileg nem az akadémia épülete volt, mert az akadémia valamikor a fő kollégium épület, a gimnázium épületében volt. Ez nátusnak internátusként keletkezett, női tanulóknak a képzését szolgálta, mert hogy előbb épült meg az irgalmasoknál az a képzőhely, ahol a leányok jártak, és mivel a reformátusok is szerették volna a leányaikat azokban a műveltségekben járatni, ezért oda járatták, és akkor...
Tehát verseny volt.
Verseny volt, de az a verseny csak ott volt annak idején, és ez később épült meg, onnantól kezdve volt egyfajta verseny lehetősége, mert rájöttek arra, hogy szükség van. Eredetileg kétszintes épület volt, és a harmadik szintet az később húzták rá. Annak idején a visszaszolgáltatáskor az Antal kormány ugye visszaadta a református egyháznak. Most ebbe a részébe van a főiskola, tehát a teológiai akadémia, úgy van a cím is elhelyezve, a másik részébe pedig a református levéltár, végre méltó körülmények közé helyeződött az emberek, tehát a levéltárosok számára, képzettségére megvannak a helyek.
Közben a Petőfi mellszobort tartó obeliszk feliratát nézem.
Lál című verséből való, amit pápán követett el. Két variációja is van a költeményének, és akkor a kürtkebel az riadva énekel, ami előtt agyonverte tulajdonképpen az ellenségnek az egyik vezérét. Igen, a kürtjével.
A kürtkebelbe fúl ehels, a kürt riadva énekel.
Pápán született ez a vers. Egyébként pápai keltezéssel olyan 20 körüli verse, zöngéje, hölgyek emlékkönyvébe beírt vers részlete maradt meg Petőfinek. Nagyon szépen rendbe tették a református templomot, belülről és kívülről is teljes tatarozás. Ugye ez körülbelül olyan 850-900 ember ülőhelyes elhelyezésére alkalmas, hatalmas, háromszintes karzattal rendelkező templom. Ez az akkori reformátusságnak a létszámát mutatja, ami egy jelentős a zsidósággal együtt, a katolikussággal együtt egy jelentős volt a mondjuk 12-13 ezres pár akkori pápa városából. Az előbb említettem, hogy Veszprém csak a 60-as években hagyta el pápát, ez lélekszámba, természetesen igazgatási szempontból mindig megelőzött bennünket, de ma már Veszprém az utolérhetetlen. Az Európa kulturális fővárosával pedig még csak ábrándozni se tudunk arról, hogy valamilyen szinten tudjuk követni, de amit lehet, megteszünk és igyekszünk.
De azért most már, mint a plébános úrtól megtudtam, pápán több a pápista, mint a kálvinista.
Persze, persze, ez mindig is így volt egyébként, tehát a régi időkben is több volt, csak valahogy szervezettebbek voltak, és a püspökségen, kollégiumon keresztül a létszámuknál nagyobb kulturális, illetve egyéb erőt képviseltek. Igen. Egyébként a Bencés gimnázium nagyon sok kiváló konkurens diákot adott, tornaünnepélyeket kölcsönösen egymáshoz igazodva tartották, tehát nagyon jó viszony volt a két tanári kar között, a gyerekek pedig versengtek nyilván minden olyan dologban, amiben lehetőség volt erre, ez természetes volt.
Gólyafészek étteremben fejeztük be pápai Jókai emléktúránkat, és stílszerűen mit ettünk?
Jókai bablevest.
Nagyon szépen köszönöm. Herman István volt segítségünkre, hogy ismerkedjünk pápa Jókai emlékeivel. Az év folyamán a kiállítás, amikor megnyílik, majd azt még megnézzük, amikor megtekinthető lesz a Petőfi kiállítással együtt. Köszönöm szépen. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Thank you.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a bűnről és annak következményeiről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Az egyházi évben, nagybőjt idejében vagyunk. Ez az időszak hasonlóan az adventhez önvizsgálatra hív bennünket. Már hanvazó szerdán szembesülünk, ember voltunk sérülékeny, törékeny és tökéletlen voltával. Amikor a pap, megkenve homlokunkat hamuval, ezeket a szavakat mondja. Emlékeztek rá? Milyen szavakat mond?
Porból vagy és porrá leszel.
Ezek azért elég kemény szavak, ugye? Nem egy PR szöveg. Nem esik jól hallani. Mit jelentenek számotokra ezek a szavak? Mit éreztetek, amikor Filip atya szembesített benneteket ezekkel a szavakkal? Porból vagy és porrá leszel. Nóra?
Esetleg céltalanságot, vagy az emberi élet realitását.
Panna?
Hát én azon gondolkoztam, hogy talán azért mondta ezt, mert inkább a lelkünk számít, mint a testünk, és hogy a testünk egyszer elbomlik, de a lelkünk az ugye a mennybe kerül, hogyha jók vagyunk.
Igen. Viki?
Porból születtünk, és akkor a végén porrá leszünk, és hogy ez egy időszak, hogy addig meg addig lehet élni, és akkor hinni.
Milyen érzés volt hallani, vagy belegondolni ebbe, hogy...
Hát elég elgondolkodtató. De igazából ezek mindig az szavak.
Pan egészen plasztikusan mondta el ugye ezt az anyagi valóságunkat, ezt az anyagi realitást, amire felhívja a figyelmünket ez a szertartás. Ugye, hogy az anyagi valóságunk bizony az, hogy por és hamu vagyunk, és hogy mindnyájan a halál árnyékában élünk. De azt gondolom, hogy nagyon szemléletesen a bűn realitására is felhívja ez a figyelmünket. Arra, hogy a bűn útja a halálba, a pusztulásba vezet. A bűn az, ami megfoszt bennünket életcélunktól. Ugye az a bűn, ami valójában céltalanná teszi az életünket, vagy megfoszt bennünket az üdvösség céljától, mert elzár bennünket Isten jóságától, az örök élettől. Törékeny por életünk nem tud a bűnben kiteljesedni, csak por örökös torzó marad. Ez a kép számomra sértő, hiszen az én személyes valóságomról mondják azt, hogy semmi értéktelen por. Ezek a szavak úgy sértenek, mint ahogy a bűn, amely sebeket ejt rajtunk, elgyengít, megaláz bennünket. A hamvaszkodás, hogy a Panna is utalt rá, hogy nyilván az emberi élet végére hívja fel a figyelmünket, hogy időben ez egy véges dolog, hogy az anyagi valóságunk, és mindenkinek válogatás nélkül, gazdagokra és szegényekre, ez az útja. Ugyanakkor egy másik dologra is felhívja a figyelmünket, a bűn jelenlétére figyelmeztet. És arra is, abból is következtethetünk erre, hogy a hamvaszkodás szertartása eredetileg a korai egyházban kifejezetten a nyilvános bűnbánóknak szóló szertartás része volt. A bűn és a halál összetartozását egy bibliai kép nagyon szemléletesen ábrázolja, azt mondja, hogy mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Hogyan tudnátok értelmezni Szent Pál szavait? Ugye azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál.
Megfizetnek a bűnökért, és így halál lesz a fizetség.
Érdekes, hogy nem is olyan értelemben jelenik ez meg a szövegben, hogy a bűn bűnhődése a halál, hanem ugye a zsoldja, az a fizetség, az a jutalma. Tehát, hogy a bűn, bár ugye édesnek tűnik, de valójában a jutalma, az eredménye, az a halál. Honnan ered szerintetek ez az elmélet, hogy a bűn a halálba vezet, hogy a bűn a halálba vívő út?
Ádám és Éva.
Most kicsit visszautazunk az emberi történelem kezdetére, az legelső emberpárhoz, és idézzük már fel ezt a történet az Édenkertben, ugye ez a bűnbeesés története. Ugye arról van szó, hogy az ember teremtésekor Isten szólt, hogy ez így jó. Azt mondja a Teremtés könyve erről az állapotról, hogy mindaz, amit alkotott az Úr, nagyon jó volt. És érdekes, hogy ez csak az ember teremtése után mondja. Minden addigi teremtményre azt mondja az Úr, hogy jó, de csak az ember teremtése után mondja azt, hogy nagyon jó. A jó Isten atyai gondoskodóan figyelmezteti őket ezután, hogy a jó és a rossz tudás fájáról ne egyenek, mert azon a napon, amelyen esznek róla, meg kell halniuk. Az Úr nem azt mondja, ugye, hogy nem ehetsz a fáról, hanem meghagyja az ember számára a választást, meghagyja a döntés szabadságát, de figyelmezteti, hogyha megbontja a teremtett világ rendjét, akkor halált hoz saját fejére. És aztán majd Isten a bűnbeesés után mondja Ádámnak, mint egy utolsó büntetésként, ugye az előbb a szertartásban a pap szavait, hogy bizony por vagy, és visszatérsz a porba, amelyből vétettél. Ez a történet nagyon szépen, plasztikusan mesél nekünk a bűn természetéről, okáról és a bűn következményeiről. Manapság azonban sokan megkérdőjelezik a bűn létezését, tagadják valóságát, azt mondják, hogy nem is létezik bűn. Megkérdőjelezik az ember személyes felelősségét tettei iránt. Azt állítják, hogy a rossz, a bűnre vezető döntéseink mögött öröklött tulajdonságai, társadalmi, szocializációs okok, idegrendszeri vagy lelki sérülések, betegségek, és nem egy személyes, elhibázott rossz választás áll. Napjaink liberális felfogása szerint az ember eredendően jó, és a környezete miatt válik bűnössé vagy bűnözővé. Ugye tapasztaljuk a bűn iránti érzék gyengülését, a bűn iránti érzék elvesztését. Nem nagyon beszélünk már a bűnről. Ráadásul változik a világ is. Ugye, ami tegnap bűn volt, mára már könnyen lehet, hogy erény lett. Bizony úgy tűnik, hogy a társadalmi normák statisztika alapján születnek, amit a többség csinál, az csak is jó lehet. No, véleményetek szerint beszélhetünk-e ma még egyáltalán bűnről? Vajon létezik-e egyáltalán a bűn?
Hát létezik, ott van a mindennapi életben, ha elkövetünk valamit, ami úgy rossz, akkor az bűnnek számít.
Nóra?
Igen, szerintem is van még bűn, és hiába mondják nagyon sokan, hogy ez a világ már nagyon jó, de nem. Még ugyanúgy megvannak azok a bűnök.
Panna?
Szerintem is egyértelmű, hogy vannak bűnök.
Gabi?
Én is ugyanígy gondolom.
Uh-huh. Igen, azért tapasztaljuk, azt gondolom, hogy a saját sebzett életünkben is, ugye, amikor minket megbántanak, és amikor mi is megbántunk valakit, azért a bűn kézzel foghatóvá válik. Azt mondtátok, hogy létezik bűn. Meg tudnátok esetleg azt is fogalmazni, hogy mit jelent számotokra, hogy mit tartotok bűnnek?
Olyan cselekedet, amivel valakinek kárt okozunk, akár fizikailag, akár lelkileg.
No, ha teológiai értelemben beszélünk azonban a bűnről, akkor azt mondjuk, hogy a bűn nem más, mint elfordulás Istentől, lázadás Isten ellen, Isten elutasítása. A bűnbeesés történetében melyik az a mozzanat, amelyikben megjelenik ez az elfordulás Istentől?
Az engedetlenség.
Azt látjuk, ugye, tehát a jó Isten megalkotta a világ rendjét. Elhelyezte benne az embert, feladatot bízott rá, és gondoskodott róla, de az ember megtörte ezt a rendet. Tudnátok olyan bűnöket mondani, amikor az ember a teremtett világ rendjével, működésével fordul szembe?
Hát, mikor például megrongálnak egy épületet, vagy valamit, akkor az, szerintem. Mert a saját, ami a városban van, saját épület ellen fordulnak.
Tulajdonképpen ez is az. Minden bűnnek a lényege kivétel nélkül az Istentől, az isteni rendtől való elfordulás.
Thank you. ahogy szívemet nyomják. Bár szégyellem nagyon, mégis jól tudom, hogy egyedül te nálad találok bocsánatot. Bűneimmel jövök most hozzád. Érzem, ahogy szívemet nyomják. Bár szégyellem nagyon, mégis jól tudom, hogy egyedül te nálad találok bocsánatot. Nincsen kötelék, nincsen békjó, nincsen bűntudat. Nincsen teher, nincsen oly bűn, ami kárhoztat. Mert Jézus Krisztus felvállalta minden gondomat. Így lehet, hogy a szívem már teljesen szabad. Nincsen kötelék, nincsen békjó, nincsen bűntudat. Nincsen teher, nincsen oly bűn, ami kárhoztat. Mert Jézus Krisztus felvállalta minden gondomat. Így lehet, hogy a szívem már teljesen szabad. Tiszta szívvel jövök most hozzád. Szabad vagyok, s nem szégyellem már. Hogy dicsérjelek, Uram, és kiáltsam boldogan, tiéd minden dicsőség és hódolat. Nincsen kötelék, nincsen békjó, nincsen bűntudat. Nincsen teher, és nincsen oly bűn, ami kárhoztat. Mert Jézus Krisztus felvállalta minden gondomat. Így lehet, hogy a szívem már teljesen szabad.
Nézzük meg, hogy mi volt ennek az első bűnnek az oka. Vajon miért fordult el az első emberpár Istentől? Hiszen azt hallottuk, hogy nagyon jó volt az életük. Tulajdonképpen mit is akartak elérni? Miért kellett nekik ebből a tiltott gyümölcsből enniük?
Kíváncsiak voltak.
Aha, kíváncsiak voltak. Mit súgott a kígyó Éva fülébe? Azt mondja, hogy olyanok lesztek, mint az Isten, ha esztek erről a fáról, tudni fogjátok a jót és a rosszat. Milyen az az ember, aki olyanná akar válni, mint az Isten?
Önző. Beképzelt.
Ugye azt gondolja, hogy ő a világ közepe? Azt gondolja, hogy minden ő érte van? Panna?
Hát hatalomra vágyom.
Igen. Nóra?
Gőgös.
Igen. Ugye elbigazakodott. Gabi mondta, hogy önző, aki mindig azt akarja, hogy neki legyen igaza. Aki kizárólag önmaga felé fordul. A hétköznapi életből tudnátok példákat mondani erre a magatartásra, a gőgre, a kivagyiságra. Ugye ez az a helyzet, tipikus helyzet, amikor valaki visszaél a pozíciójával, visszaél a helyzetével.
Akkor az idősebb testvér visszaél ezzel, hogy ő idősebb, és megtilt valamit a kisebbnek.
Igen, pontosan.
Hát, vagy pont fordítva, hogy a kisebb él vissza azzal, hogy ő a kisebb, és hogy őt nem lehet bántani, meg egyben fut a nyucihoz.
Igen. Vagy lehet ilyen egy pedagógus is, ugye? Biztos ilyen tanára is találkoztatok, hogy én vagyok a tanár, ugye? Úgyis én mondom meg, mi az ötös, ugye? Tőlem aztán mondhatsz akármit, úgy is tudok olyat kérdezni, amire nem tudsz válaszolni. No hát ez az az alapbeállítottság, ugye ez a gőg, a beképzeltség, amiben ott van a hatalomvágy, ami Évát és Ádámot is elfordította az Istentől. Azt gondolták, hogy ők olyanok akarnak lenni, mint az Isten, egy új világot akarnak teremteni, egy új rendet benne, mert hogy ők úgyis jobban tudnak. Szerintetek milyen mondatokat használ a gőgös ember?
Hát, hogy nekem jogom van hozzá, vagy hogy én megtehetem.
Viki?
Nekem van igazam ebben.
Igen. Gabi?
Nekem nem mondja meg senki, hogy mit csináljak.
Ilyesmi, ugye? Hallottatok már ilyen mondatokat?
persze. Igen.
Hallottunk is, meg mondtunk is szerintem éppen eleget, ugye? Erre azért jó figyelni, mert hogy ez a, nem is tudom, első bűn, amiből minden rosszasság és gonoszság kinő. Érdekes, hogy amikor Jézus megkísérti a sátán, ugyanezt kéri tőle. Arra akarja rávenni, hogy legyen gőgös, hogy éljen vissza a hatalmával, hiszen ezt megteheti. Képzeljétek el, hogy nem csak a keresztény teológia mondja a gőgről, tehát arról a beállítódásról, hogy hatalmasabb akarok lenni mindenkinél, még az Istennél is, hogy ez a gőg minden bűn kezdete, hanem így tanították ezt az ókori görögök is. Ők ezt a hübrisz szóval jelölték, és ezt úgy fordítjuk, hogy gőg, elbizakodottság. Eredetileg túlkapást, áthágást jelölt, más valaki szférájába ártva behatolni, ilyen értelemben használták, és ugye értjük már ezt az értelmet Ádám és Éva történetében, ugye, hogy az a bűnük, az a gőgjük, az át akarta lépni az ő keretejüket, úgyhogy áthágta a világ törvényeit, be akartak lépni Isten szférájába. A görögöknél ez erkölcsileg ez volt a legnagyobb bűn. Az volt a legsúlyosabb vétek, amikor az ember elfeledkezik az Istenek elsőségéről, és önmagát hiszi mindenhatónak. A bűn a természeténél fogva, tehát elfordulás Istentől, az isteni rendtől, Isten törvényeitől. Lázadás, engedetlenség Istennel szemben. Nem engedelmeskedik teremtőjének, új törvényeket, új rendet akar alkotni. Az ember engedetlenségéből eredő bűn, és a bűn rabságából Jézus Krisztus vált meg minket. Ő az engedetlenségünkért a végsőkig az önmagát feláldozó engedelmességgel fizetett. A bűnre, amelyben az ember felmagasztalja magát, ő azzal válaszolt, hogy az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonlótlan lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta. Ugye itt a bűn, és Jézus Krisztus véglegesen ellentétes magatartását látjuk. Ugye azt mondjuk, hogy a bűn az engedetlenség, és mivel választott Jézus a megváltásban? Ugye azzal, hogy engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig, az engedelmességgel. Ugye, hogy elfogadta az Atya a megváltó tervét. Elfogadta a kereszt halált. És azt is nézzük, hogy ugye mi lett a megváltás eredménye, mit hozott a megváltás, ezért Isten felmagasztalta. Ugye, és a megváltásban mi is részesülünk, számunkra is megnyílik az út a mennyei dicsőség felé. Szemben a bűn, az hova vezette az első emberpárt?
Halálhoz.
A halálhoz, pontosan. Igen, igen, igen. Tehát a megváltás egy új életet ad nekünk. Jézus Krisztus a mennyei dicsőségbe vezet bennünket, hiszen ő maga az élet. Ugye erről ő is többször beszél. Ő az élet teljessége. Ezzel szemben a bűn mindig a halálba vezet. Ahogyan a jó cselekedetek a következményéről ismerhetők fel, ugyanúgy a bűn is felismerhető gyümölcseiről. Hogyan tapasztaljátok, milyen ezeknek a ezeknek a bűnöknek a gyümölcse? Mit terem a bűn? Megbántanak benneteket, vagy ti megbántotok valamit, akkor az milyen érzés akár?
Hát fájó.
Hát fájó, hát, ugye?
Meg rossz lelki ismeretünk lesz utána.
Igen, 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 igen.
Igen, meg azért ezeknek a dolgoknak következménye is van.
Elérjük a célt, ugye, hogy azért a bűnt is mindenki azért választja, mert azt gondolja, hogy legalább neki jó lesz. De hogy jó lesz?
Nem.
Hogy valójában nem, ugye? Az egész egy nagy ámítás, egy becsapás. Hát az ördög ilyen hazudik, ugye? Úgy is nevezik, hogy ő a hazugság. No, ha visszatérünk a Szentírás lapjaihoz, a teremtés történethez, akkor egészen pontos eligazítást kapunk arról is, hogy mi lett az első emberpár bűnének a következménye. És ezek a következmények bizony végig kísérik a mi életünket is. Emlékeztek rá, hogy mi lett Ádám és Éva büntetése?
Kiűzték őket a paradicsomba.
Igen.
Hát ugye Ádámnak majd meg kell dolgozni az ételért, és egészen haláláig kell szenvednie emiatt.
És ráadásul ugye nem is akárhogy, mert azért a paradicsomba is kellett neki dolgozni. Tehát a Jóisten azt úgy adja nekik oda ezt a paradicsomot, hogy gondozzátok a tiétek, viseljétek gondját. Tehát munka volt ott, csak nem volt fájdalmas. Ugye nem volt egy kín, egy nyűg, ahogy mi sokszor a mindennapi életben megéljük a munkát. Ugye azt is jelenti azt, hogy, hogy a, az ember számára a munka azért lett kínszenvedés, mert pontosan a, azzal, hogy Istennek ellentmondott, hogy elfordult Istentől, elfordult a teremtett világtól is. Attól fogva, hogy az ember bűnös emberként fordul a teremtett javak felé, nem tud velük igazából jól élni sem. Na, mit mond még az emberekről? Ugye? Tehát az ember elidegenedik Istentől, elidegenik a munkától, a természettől, és elidegenedik, elidegednek
egymástól.
Egymástól, pontosan, ugye? Azt mondja, hogy vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad. Hát mi más ez megint az az uralkodás, mint a gőg, ugye? Amikor az egyik ember a másik ember fölé helyezi magát. Érdekes, hogy ahogy mondtuk, hogy ugye a bűn zsoldja a halál, hogy a következő történet rögtön a bűnbeesés után az Káin és Ábel története. És az első történetben rögtön ez jelenik meg. Történik egy bűneset, ugye bántják egymást a fiúk, először csak gondolatban, csak a szívébe melengeti Ábel a gyűlöletet és a haragot, aztán ugye tetté válik, megtörténik az, hogy megüti a fivérét, és mi lesz az a bűn eredménye?
Halál.
A halál. Ezek azt gondolom nagyon súlyos szavak, de a mi bűneink is. Lehet, hogy, hogy nem hal meg az, akit megbántunk, mert csak szóval bántalmazzuk. De olyan értelemben mégiscsak halál, hogy eltávolít minket attól az élettől, amelyet Krisztus ad nekünk. Az örök élettől, az Isten felé vezető élettől, az új élettől, amit Jézus Krisztus ad nekünk. Ezért nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy létezik a bűn, ismerjük a bűnt, tudjuk, hogy mik azok a gondolatok, mik azok a vágyak a szívünkben, amik rosszak, mert hogy azt is tudjuk, hogy minden bűn az nem kívül van a világban. Van persze olyan is rossz, amikor megbántanak, amikor nyilván minket is megbántottak, annak is vannak következményei. Igen, vannak olyan betegségek, vannak olyan sérülések, amikből nagyon nehezen keveredünk ki, és mi sem tudjuk kijavítani őket. De hogy a bűnök valójában nem azok a veszélyesek, amik kívülről jönnek, amik nehézséget jelentenek nekünk, egy olyan szituáció, amiben nehéz helytállni, hanem az, ami a szívünk mélyén van. És ez a nagybajti időszak arra hív mindjárt, hogy felismerjük ezeket a szívünk mélyén lappangó, titkon eldugott bűneinket, rossz vágyainkat, indulatainkat. Köszönöm szépen, hogy együtt gondolkodtunk. Az adásunk végén egy zsoltárral szeretnénk búcsúzni a hallgatóktól. Nóra, légy szíves, olvasd fel nekünk ezt a nagyon szép bűnbánati zsoltárt.
Könyörülj rajtam, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületed sokasága szerint, töröld el gonoszságaimat. Most meg engem mindinkább gonoszságomból, és bűnömtől tisztíts meg engem, mert elismerem gonoszságomat, és bűnöm előttem van mindenkor. Egyedül ellened vétettem, és gonoszt előtted cselekedtem, hogy igaznak bizonyulj igéidben, és győztesnek ítéletben. Mert íme vétekben fogantattam, és bűnökben fogant engem anyám. Mert íme az igazságot szereted, a te bölcsességed titkos, és elrejtett dolgait nyilatkoztattad nekem. Hincs meg engem izsóppal, és megtisztulok. Mosd meg engem, és a hónál fehérebb leszek. Add, hogy örömöt és vigasságot halljak, és örvendezzek megalázott csontjaim. Fordítsd el orcádat bűneimről, és töröld el minden gonoszságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az igaz lelket újíts meg belső részeimben. Ne vess el engem színed elől, és szent lelkedet ne vedd el tőlem.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Eljött le a földre, ide költözött Isten. Hátra hagyta minden kincsét, csak hogy köztünk éljen. Egy mennyei küldött, akit régóta vártak, de mégsem ismerték fel, vele kegyetlenül bántak el. Sose volt benne bűn, ami bűneink hordta. neki vállalt sorsa. Már nem reménykedem senki másban. Ő megfeszítetett, értem, rólam szólt az áldozat. Örök életet kaptam tőle, én benne létezem, és ő bennem él. Jézus bennem
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23:25-től megismételjük.